Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai ünnepnapnak, ennek a vasárnapnak az alapigéjét, Máté evangéliumából, az 5. fejezet 38. versétől kezdve, a 45. versig a következőképpen. Jézus ezt mondja: hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindig elcsodálkozom azon, amikor templom szentelési emlék ünnepen gondolunk templomnak az építésére, felszentelésére, azokra az emberekre, akik fontosnak tartották azt, hogy legyen gyülekezet, hogy legyen egy hely, ahová összegyülekeznek, hogy miért volt ez fontos nekik. Mi az, amit ők tudtak, és ma nagyon sok ember nem tud. Talán olyasmi, és köszönet az énekkari énekekért is, amit például énekeltek, hogy csak te benned van reménység. Tehát valamit ezzel a reménységgel kapcsolatban tudtak ezek az emberek. És biztos, hogy itt is a jelenlévők közül nagyon sokan tudnak, hogy csak benne van reménység. Azon is elgondolkoztam, hogy vannak ilyen nagyon szép, meg nehéz énekek, mint mondjuk ez a főének is, ami a szeretetről szól, és szinte minden verszakában, minden verszaka át van fűzve a szenvedéssel, a halállal. Miért van az, hogy a legtöbb énekünkben benne van? Ezek nem tudtak máshol énekelni? Nem tudtak vidámabbat? Nem. Arról van szó, hogy ezek az emberek, akik megszövegezték az énekeket, azok tudták, amit ez az ének is énekel, hogy még a halál révén is tudom, hogy te vagy velem. Azt tudták ezek az emberek, hogy amikor már minden remény elmúlik, minden elfogy, a Jézustól kapott remény nem fogy el. Ezért tették bele a legnehezebbet. És nem féltek tőle. Én azt gondolom, hogy a helye húja énekek, amelyek elhangzanak ilyen lájtos helyeken, azért nélkülözik ezeket a témákat, mert fél az ember tőle. Ezek az emberek viszont azért nem nélkülözték az énekekben ezeket a témákat, mert már nem féltek tőle. Elcsodálkozom, hogy miért építettek ilyen épületeket. Hát ezért építették. Ezért tartották fontosnak. Sokszor éppen a legnehezebb időszakokban. Hát 1931 nem volt egy könnyű időszak. Hát az a nagy gazdasági világválságnak az éve is volt még. Két világháború között voltunk. Vagy gondoljuk az első templom építésére. 1819-ben olyan könnyű volt a helyzet? Vagy gondolok én, mint Békés Csabai, a Békés Csabai kis templomnak az építésére, ami az 1700-as évek első felében történik, és nem sokkal azután, hogy betelepülnek a szlovákok, és még szinte nincsen normális lakóhelyük, nincsen még rendes otthonuk, és építik a templomot. Azok nem az jövedelmük 1%-át, nem is tizedét, én nem tudom hány százalékát fordították a gyülekezetre, és nem kötelességük volt építeni templomot, mert nem Szent István korában vagyunk, amikor 10 falunak kötelessége volt felépíteni a templomot, hanem még a türelmi rendelet előtt vagyunk, amikor még meg volt kötve az, hogy hát az utcára nem nézhet a templomnak a bejárat. A tornya nem lehet. És ők mégis fontosnak tartják, hogy felépítsék. Mi volt ezekkel az emberekkel? És mi a baj velünk? Szóval miért? Nem lett volna logikus, hogy azt mondják ezek a betelepült szlovák, hogy hát én imádkozni, Bibliát olvasni otthon is tudok. Logikus lett volna ezt mondani. Érdekes módon most, amikor van templom, nem kell felépíteni, logikátlanul mondja az ember. Mondja. Vagy például azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes dolog, van, aki tudja, van, aki nem tudja, hogy olyan országokban, ahol minden eddigi felülmúló módon növekszik a keresztényeknek a száma, ezek is valamit tudnak, üldöztetés van. Ennek ellenére növekszik a keresztények száma. Érdekes, hogy amikor innen mondjuk Kínából jönnek látogatóba Magyarországra, Pilis Csabára például volt valamikor, nem is tudom, 10 éve vagy még régebben, hogy az állam által elfogadott egyházból, mert ott kétféle egyház van, állam által elfogadott egyház, és van egy állam által el nem fogadott egyház, egy föld alatti egyház. Tehát amikor az állam által elfogadott egyházból jöttek látogatóba, és a konferenciánkon beszámoltak, akkor azt mondták, hogy nincs üldözés. De amikor jöttek a föld alatti egyházból, akkor elmondták, hogy hogyan börtönzik be őket, elmondták őket, ők hogy hogyan tépkedik le a körmeiket, és így tovább. Tehát nagyon kemény kínzatások vannak. És azon gondolkoztam, hogy ha igaz az, amit mi állítunk, hogy hát otthon lehet, persze otthon is lehet imádkozni és Bibliát olvasni, de ha igaz az, hogy ez elég, nincsen szükség gyülekezetre, hát akkor logikátlanul csinálják ők. Valami baj van velük, hogy mégis összegyülekeznek, és ezzel kiteszik magukat az üldözésnek. Tudnék, hogyha nem gyűlnének össze, nem fognák el őket. Hát hogyan tudnak róluk? Hogyan derült ki az, például Törökországban, Malatijában, amikor beépült a közösségbe egy szélsőséges iszlamista, egyetemista, és kinyírta őket? Hogyan történhetett ez? Hát csak azért, mert gyülekezetben élnek, mert tudják, a Szentírás alapján is, hogy csak és gyülekezetben lehet megmaradni. Gyülekezetben lehet megmaradni. Tehát, ha igaz lenne az, amit mi mondunk, akkor az lenne a logikus, hogy azt mondják, hogy kedves testvérek, ne bolondítsuk egymást. Maradjunk otthon. Ne tegyük ki magunkat annak a veszélynek, hogy összegyülekezünk, és elfognak bennünket. De én nem tudom, a katakombáktól kezdve mind a mai napig a keresztény emberek összegyülekeztek. És mi, akiknek semmi bajunk nem történik, legfeljebb egy-két gúnyolódó megjegyzés, vagyunk annyira gyengék, hogy elmondjuk, hazudunk magunknak, meg egymásnak, hogy elég. Annyi, hogyha otthon imádkozunk és Bibliát olvasunk. Persze, nagyon jól tudjuk, hogy abból se lesz semmi. Az is szépen kikopik, elhalványul. hogyan viszonyulnak ezek a keresztjének az ellenfeleikhez, mert itt most az ellenség szeretetről van szó. Hogyan viszonyulnak ezekkel az emberekhez? Itthoni példa. Andrássy út 60-ban történt. Katolikus pap. Megverték. Az őt kínzó tiszt ismerte a Bibliát. Szokták az ellenfelek ismerni a Bibliát. Azt mondja, hogy hát Jézus mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. Azt mondta, hogy tartsd oda a másik arcodat. Na, mit mondasz erre? Szeretsz még? És akkor erre azt mondja a katolikus pap, hogy igen, szeretlek. Iszonyúan elverte. És ez többször megismétlődött. És az egyik alkalommal, amikor szintén feltette a kérdést, hogy szeretsz még? Akkor ezt válaszolta a katolikus pap. Igen, szeretlek, csak azon gondolkodom, hogy mi lesz, hogyha elfogy az erőm, és visszaütök. Én mindig azt mondom, ezután is ezt mondom, hogy az, amikor az ember nem üt vissza, az erő kérdése. Sajnos becsapja az ember magát, és azt gondolja, hogy az az erő fitoktatás, hogyha én megmutatom, hogy én mit tudok, és visszaütök, és visszaadom, és visszaterelem, és itt tovább. Sajnos ebbe a légkörben növünk fel, és belehalunk a pereskedésbe, meg mindenféle nyavajába. Az erőre azért van szükség, hogy ne tegyük, hogy vonjuk vissza a feljelentést, hogy vonjuk vissza a haragunkat a szomszédunkról. De ha elfogy az erő, agyon csapja a kínzóját. Agyon csapja. Egyértelmű. És akkor a következő kérdés, hogy hogyan, vagy honnan jön az erő? De persze, erről lehet szépen beszélni, szépeket mondani, de honnan jön az erő? És miért nincs erő? Hangsúlyozom azt, hogy itt nem arról van szó, hogy megtámadják az embert a házában, a lakásában, veszélyeztetik a családját, és akkor ne védje meg, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy megaláztatásban részesül valaki, volna lehetősége visszaütni, visszaadni a sértést, de nem teszi. Vállalja a megaláztatást. Tehát nem arról van szó, hogy nem védi meg az övéit. Sokan teljesen félreértik és nem értik. Mi az oka annak, hogy vissza akarjuk adni, és nem vállaljuk a megaláztatást, hogy a másik győzzön? Mert nincsen szükségünk arra a pár négyzetméter földre, nincsen szükségünk arra, amiért harcolunk. Nincsen. Miért akarjuk akkor mégis körömszakadtig? Azért az az oka, azért tartunk be a másiknak, mert úgy gondoljuk, hogy számunkra sokkal több, nekünk sokkal több jár az életből, mint amit megkaptunk. Ott van az emberben az érzés, hogy nem ezt érdemeltem meg. Ott van bennünk az a tapasztalat, hogy a szükségleteink nincsenek kielégítve. És a kérdés az, itt most már a végső kérdés, hogy kitől várjuk a szükségleteink kielégítését. Netán az ellenségeinktől már is érezzük, hogy mennyire faramuci a helyzet. Pont tőle várnám, az ellenfelemtől. Vagy éppen azért válik ellenféllé, ellenséggé, mert hát várom tőle, hogy kielégítse a szükségleteimet, de hát nem tudja megtenni, és akkor megharagszom rá. Azt hiszem, hogy a házasság a tökéletes példa ennek a szemléltetésére, mert sokszor sajnos házastársak is válhatnak egymás ellenfeleivé. Mert leginkább az ember Attól várja a szükségleteinek a kielégítését, aki a legközelebb van hozzá. És leginkább arra tud megharagudni, aki a legközelebb van hozzá, és tapasztalja, hogy nem tudja kielégíteni. Szerencsétlen flótás nem tudja kielégíteni a szükségletét. Mert ő is arra vágyik, hogy kielégítse valaki a szükségletét. Hát ilyen szegény ördögök vagyunk mi. Erről van szó. Mert ugye vannak szükségleteink, nem csak fizikai szükségleteink vannak, hogy szükségünk van pihenésre, szükségünk van ételre, italra, mivel van lelkünk, vannak lelki szükségleteink is. Nagyon jól tudjuk, hogy mik ezek. Az elfogadás, a szeretet szükséglete, a fontosság érzése, az, hogy célom legyen, hogy értékes vagyok, megbecsülésnek az érzése. Hát ezek a lelki szükségleteink. És az az igazság, hogy ezeken a területeken akárhányan vagyunk, mind hiánylényként jelenünk meg a felnőttek világában. Nem lettek betöltve ezek a szükségleteink. Hát miért? Azért, mert szüleink is, és mi szülők is ilyen hiánylények vagyunk. Nincsenek ezek a szükségleteink maradéktalanul betöltve. Várjuk az elismerést, várunk mindent, de nem kapjuk meg maradéktalanul. Hát ezt bibliai szaknyelven úgy nevezzük, hogy hát bűnösök vagyunk. Tehát a bűnösség az nem elsősorban erkölcsi fogalom a Bibliában, az csak következik abból a hiányosságainkból, hogy akkor aztán csináljuk a bűneinket, megharagszunk, megöljük a másikat, megrúgjuk, csalunk, stb. Ez már csak a következménye, úgy mondjuk a konfirmáció során, hogy ezek az aktuális bűnök, az eredendő bűn az nem. Az eredendő bűn azt jelenti, hogy ilyen céltévesztett, hiánymotivált emberek vagyunk. Mit tehetünk ezzel? Első lehetőség, nem vesszük figyelembe a szükségleteinket. Nem foglalkozunk vele. Azt gondoljuk, hogy akkor nem fáj. De hát, hogyha nem vesszük magunkhoz az ételt, az italt, ha a testi szükségleteinket nem vesszük figyelembe, akkor mi történik? Elgyengülünk, meghalunk. Mi történik akkor, hogyha a lelki szükségleteinket nem vesszük figyelembe? Meghal a személyiségünk. Miben jelentkezik ez? Érzéketlenség. Az értéktelenségnek az érzése. Nekem, én senkinek sem kellek. Csinálhatok én bármit. A cinizmus. Az agnoszticizmus, hogy nincs igazság. Nem is lehet igazság a Földön. Esetleg belemegy az ember valamilyen szenvedélybetegségbe, alkoholba, kábítószerbe, mert valahogyan tompítani kell az üresség érzését, a fájdalmat, tompítani kell. Mert ott van az ember az üresség érzése, az unalom érzése. És a mással nem legalább állandó zenebonával, ezt tompítani kell. Vagy tompítani kell állandóan azzal, hogy lógunk az interneten, vagy bármi. Tompítani kell bulik sorozatával, mert egyszerűen fáj. Fáj az üresség. A másik lehetőség az, hogy a sikerekben keressük a kielégülést. Nagyon jól tudjuk, hogy a társadalom azon méri le, hogy kik vagyunk, hogy milyen hatalmunk van, milyen posztot töltünk be mondjuk ebben a faluban, ki melyik poszton van, mi a foglalkozása, hol él, van-e bedencéje, van-e ez, van-e az a házában, milyen az otthona, milyen a kocsija. Ezek státuszszimbólumok. Azt gondolják az emberek, hogy ettől függ, hogy én ki vagyok, és ettől függ, hogy kinek tartanak engem. Milyen a ruhája, milyen az iskolázottsága, milyen a megjelenése. Hát ezért olyan fontos, hogy állandóan azt nézzük, hogy most akkor mi újság az arcommal, a hajammal, és így tovább. A harmadik, egymásban keressük. Egymásban keressük a kielégülést, férje a feleségétől várja, feleség a férjétől várja. Talán így lehetne kifejezni néhány sorban. Persze ezek nem verbálisan megfogalmazott dolgok, hanem leginkább csak belül az ember így érzi. Ezt mondja mondjuk a férj, fontosnak kell éreznem magam, és ezért elvárom tőled, hogy töltsd be ezt a szükségletemet azáltal, hogy aláveted magad minden döntésemnek, legyen az jó vagy rossz. Tisztelsz engem függetlenül attól, hogy hogyan viselkedem, és támogatsz mindenben, amit tenni akarok. Ezért veszlek el, hogy általad megtaláljam fontosságomat. Egy olyan intézmény, amelyben Isten megparancsolja, hogy nekem alárendeld magad, nagyon vonzónak tűnik számomra. Igen. És nem csak az iszlámban van ilyen, hogy alárendelik a nőket. Vannak olyan keresztény irányzatok is, ahol kimondottan hangsúlyt tesznek arra, hogy igen, ott van, megírja Pál apostol is, hogy engedelmeskedjen az asszony a férjének, mint az Úrnak. Véletlenül sem fogja hangsúlyozni azt, ami ezt megelőzi, és ami által lehet helyesen értelmezni ezeket az ígéket, hogy engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Egyenrangúságról beszél Pál apostol. Bármennyire is kikiáltják egyesek nőgyűlölőnek őt. Szó sincs róla. Egyenrangúságról beszél. Meg tudják okolni, citálni tudnak Bibliából, de az egész csupán azt a célt szolgálja, saját lelki szükségletüket, hogy kiszolgáltassák magukat a házasságban, hogy fölötte legyen valakinek, akin uralkodhat, csak ezt a lelki szükségedet, csak ezt az önzőséget szolgálja ki. És van képük egyeseknek Bibliára hivatkozva tenni ezt. De hasonlóképpen vágyik a kielégülésre, az elismerésre a feleség is. Ők így fogalmazhat kb. Soha nem kaptam olyan mélységes szeretetet, mint amilyet természetem igényel. Elvárom, hogy tapintatos vonzalmaddal még akkor is teljesítsd ezt a szükségletemet, amikor zsémbes vagyok, mikor mindig tekintettel légy rá, még akkor is, ha nem figyelek rád, és elfogadj, romantikusan ráérez belső hullámzásaimra, nem engedve, hogy magamra maradjak. És mivel hiány lény a férj is, hiány lény a feleség is, ezért mondjuk unosuntalan, ezért tanítjuk házasulandókat, ezért mondjuk, ahol vagyunk, hogy soha nem lesz boldog házasság egy boldogtalan feleségből és egy boldogtalan férjből. A házasságtól soha ne várjunk boldogságot. A házasság nem boldogító. Jézus a boldogító. Akkor lesz egy kapcsolat boldogító, boldog, hogyha egy boldog férfi és egy boldog nő köti össze az életét. Talán már néha úgy felfigyelek rá, ugye általában jelezni szokták az interneten, már a közösségi oldalakon azt, hogy ki kivel van kapcsolatban, és olyan gyorsan váltakoznak ezek a dolgok már, hogy vannak, akik már be se jelölik azt, amikor újabb kapcsolatba lépnek, mert most már teljesen fölösleges. Teljesen fölösleges már. Az egyikből is kiábrándult, azt sem tudta kielégíteni a szükségletét. Másikból is kiábrándult, azt sem tudta. Hát persze, hogy tudnám én szegény ördög kielégíteni a feleségem szükségleteit? Hát arra vágyom én is, hogy nekem kielégítse valaki a szükségleteimet. Én szegény ördög nem vagyok erre képes. A negyedik lehetőség az, hogy Jézustól várom a szükségleteim kielégítését. Jézustól várom, aki valóban meg tudja adni mindazt, amire szükségem van. Mert végigjárta azt az utat, amit nekem végig kell járnom. Minden stáción volt már. Szenvedésben, örömben, halálban, feltámadásban. Mindenben volt. És azt ígéri, hogy mindvégig velem marad. Függetlenül attól, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit csináltam, velem marad. ő ki tudja elégíteni a szükségletemet. És hogyha ez így történik, akkor sokkal jobban tudjuk aztán a másik embernek a szükségleteit kielégíteni. De neki is Jézusban kell megtalálni a végső megoldást. Valaki így mondta, hogy tulajdonképpen olyan az ember, mint egy szegény kullancs, amely keresi a gazda állatot, amelyből szívhatná a vért. Csak hát a valóság az, hogy egy házasságban két kullancs van, és nincsen gazda állat. Hát ezért nem működik a házasság intézménye. Miért építettek templomot az őseink? Azért, mert tudták, hogy ki adta a vérét, hogyha már ennél a csúnya példánál vagyok. Ki adta a vérét? Jézus adta a vérét. Jézus táplál. Itt a kulcs, a megoldás. Tőle jön az erő. Vagy ahogyan mondja Jézus, hogy mi a szőlővesszők vagyunk, és belekapcsolódhatunk a szőlőtőbe, a véráramba, vagy a nedvkeringésbe. Belekapcsolódhatunk, és akkor jön az erő. Itt van az erő. És akkor már nincsen szükségem az ellenség elismerésére. Nincsen szükségem a legyőzésére. Mert nem várok tőle semmit, hanem Jézustól kapok mindent. Bonhoeffer így fogalmazott, hogy az erőszak úgy kapja meg az ítéletét, hogy semmilyen erő nem száll szembe vele. Mintha nem is lett volna. Nagyon sokszor gondolom, amikor valaki ilyen polgárpukkasztó módon nyilvánul meg, mondjuk a művészvilágban, ilyen egyre több van, legjobb lenne, ha senki nem foglalkozna vele. Legjobb lenne, ha ki sem ejtenénk a nevét. Pedig én is kiejtettem már a nevét, amikor a legutóbbi ilyen megjelent. Legjobb lenne, ha egyáltalán nem reagálnánk rá. Kész, kioltottuk akkor az erejét. Bonhoeffer ezért fogalmaz így. Az erőszak úgy kapja meg az ítéletét, hogy semmilyen erő nem száll szembe vele. Mondja ezt az a Bonhoeffer, aki szembeszáll Hitlerrel. Benne volt a merényletben. Mert látjuk, hogy ez milyen bonyolult kérdés. Látjuk, hogy milyen bonyolult kérdés. Amikor arról van szó, hogy másokat meg kell védeni, akkor benne van. De amikor arról van szó, hogy saját megaláztatását el kell hordozni, azt mondja, nem kell szembefordulni az erőszakossal. Természetes dolog a megtorláshoz való jog. Ez természetes dolog. Jézus maga is azzal, hogy azt mondja, a régieknek megmondatot, hogy szemet szemért, fogat fogért, tehát hogy arányosan történjen a büntetés. Nyilván éppen ezért él nagyon sokakban az, hogy hát a gyilkolásért igenis járjon halálbüntetés. Tehát, hogy amit elvettek, azzal toruljuk meg. Természetes érzés, azt hiszem, így mondja a latin, ez a jus talionis, a megtorláshoz való jog. De itt egy magasabb rendű dologról van már szó. Amikor erőt kapunk attól a Jézustól, aki az életet adja. Befejezésül egy kis történet, az interneten terjedt ez a történet egy afrikai törzsről, hogy egy bűnöst, az afrikai törzsben egy bűnöst rajta kaptak valamin, és hát a falu közepére citálják, és körbeállják az emberek. És persze ő várja azt, hogy na most aztán meglincselik, a fejére szórják az átkokat, a bűneit. És erre mindenki elkezdi mondani azt, hogy ez a fiatalember mennyi jót tett már a családjával. Mennyi jót tett a gyermekeivel. Mennyit köszönhet a falu közösség neki. És ettől a szeretettől teljesen megváltozik. Mert a büntetés nem tud megváltoztatni. Az nem tud megváltoztatni. Ezzel szenvednek a börtönnel foglalkozók, a börtön lelki gondozók ezzel szenvednek, hogy mit lehetne csinálni, hiszen nagyon jól tudják, hogy a büntetés nem azt okozza legtöbb esetben, hogy megjavulva jönnek ki, hanem megokosodva, elkeseredve, antiszociálisabban mindenféle negatív dolgot magukba sűrítve kerülnek ki az életbe, hogy aztán még nagyobb gonoszságot csináljanak. A tapasztalat azt mutatja, hogy ott is nincs más lehetőség, csak Jézus Krisztus. Nekem nagyon sokat jelentett, amikor a Kozma utcai fegyházban a lelki gondozó lelkész, akihez jártam gyakorlatra, elmondta, látta, ismerte azokat a fogvatartottakat, akik jártak az ő bibliaórájára, és azt mondta, hogy ezt most szabadon fogják engedni a következő hónapban, de ő még nem ért meg rá. Nem látták. Nem látták. Nem lelki gondozók voltak, akik ezt irányították. Viszont mutatott egy másikra, neki meg van 5 éve, őt már nyugodtan szabadon lehetne engedni. Szenvednek ezzel a börtön lelkészek és lelki gondozók. A büntetés nem tud megváltoztatni, a bosszú nem tud megváltoztatni. Bocsánat, módosítok, meg tud változtatni a hátrányomra, mert olyan leszek, mint az ellenfelem. El fog torzítani. Csak is a szeretet fog megváltoztatni. Jézus, gondoljuk végig, legyen egy otthoni házi feladat. Nézzünk végig egy-két embert, akit Jézushoz vittek, vagy aki Jézust kereste, vagy akihez Jézus ment, hogy mit mondott rájuk Jézus. Nem az átkokat szólta rájuk, nem a bűneiket szólta rájuk, hanem mondjuk Péternek egy megbizatást ad, miután tagadott. Ez mit jelent? Megbecsülte. Megbecsülést. Az egyik nagyon fontos emberi létszükségletet adta meg számára. És sorolhatnánk a példánkat. Emberek megvetették azokat, akik Jézushoz mentek, mert hát kicsodák ők. Jézus pedig nem megvetette őket, hanem a bűnöket magára vette. Magára vette, és meghalt értünk. Innen a megoldás. Magára vette a büntetést, mert a mi büntetésünk nem változtatna meg bennünket. De az, hogy ő szeretettel vesz körül bennünket, az igen. Tőle van az életünk. És ezért van templom, ezért van gyülekezet. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te tudod, mit jelent ellenfelektől körbe vétetni. Te tudod, hogy mit jelent az, hogy erő kell ahhoz, hogy az ember végigjárja az útját akkor is, hogyha el akarják gáncsolni. Akkor is, hogyha mindenféle rosszat, valótlant hazudnak róla. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért te nekünk tudsz segíteni. Te tudod adni nekünk az erőt, aki a jót mondod rólunk, aki áldasz bennünket. És még a kereszten is kitált karjaiddal megáldottál, hogy mindvégig a te kegyelmedből, nem a mi erőnkből, hanem a te kegyelmedből állhassunk meg a hitben. Ezért könyörgünk. Amen.